Halma levél darabkák, erről tanúskodtak. Sajnos a nyomokból mást is kiolvastam, az például, hogy néhány tucat majom kemény munkával elcipelt a táskát valahová. A puha talajba süppett apró lábak nyoma, és a lábnyomok között elhulajtott ürülék mind azt mutatta, hogy a fehérfenekű páviánok nehéz munkát végeztek. A súlyos, vasalt táska szerencsére mély árkot vágott az altalajba, megkönnyítve a nyomok követését. A majmok komolyan kezdtek aggasztani. A fán örjöngő csapathoz, ugye, újabbak csatlakoztak, átvéve társaik izgatottságát, fogaikkal vicsorogva rázták az ágakat. Őszintén sajnáltam, hogy nincs nálam lőfegyver, bár a majmok csak ritkán támadják meg az embert, ha mégis megteszik, nagyon rosszul járhat az, akin kitöltik a haragjukat. Indiában több alkalommal is szemtanúja voltam, amikor a majom csapat által megölt ember hullájára bukkantak a táborunk közelében. Az is megfordult a fejemben, hogy visszatérek Wimmerhez és Málhoz. A géppisztoly a kezemben van, nincs az a majom, amelyiktől megijednék. Csak hogy. És ez a csak hogy volt, ami miatt nem hagyhattam el a terepet. A majmok nyilván rájöttek, hogy a táskát keresem, s az alatt az idő alatt, amíg a fegyverért megyek, megtalálják a módját, hogy örökre eltüntessék. Rá sem mertem gondolni, mi lenne, ha vízbe hajítanák. A majmok egyre szaporodtak, legalább 50-en vicsorogtak már rám. Bármennyire óckodtam is tőle, hogy szembeszálljak velük, nem volt más választásom. Én ott hagytam volna magam megfélemlíteni, egy bokorhoz léptem, és törtem magamnak egy jókora vastag húsángot. Késem nem volt, vágni nem tudtam, így beletelt néhány percbe, amíg valamire való fegyvert készítettem belőle. A majmok árgus szemekkel figyelték minden mozdulatomat, s ha nem tetszett nekik valami, már pedig mi a fene tetszett volna rajtam. Fenyegetően vicsorogtak. Fejem fölé emeltem a húsángot, s mint a karate filmekben szokás, nagyot kiáltottam. Ugrottam egyet, és lesújtottam vele egy bokorra. Széles levelek szakadtak rongyá a csapásaim alatt. Ugrottam még néhányat, és félszemmel fellestem a fára. A majmok lélegzett visszafolytva figyelték nem mindennapi produkciómat. Előre tartottam a botot, és óvatosan, széthajtogatva magam előtt az ágakat, követtem a táska nyomát. Az egyre nagyobb mennyiségben elhullajtott ürülék bizonyította, hogy nem volt könnyű dolguk a tolvajoknak. S bár nem voltam Tarzán, egy-egy szőrcsomóból és vércsebből arra következtettem, hogy a táskán össze is kaptak szállítás közben. Mintegy 300 méternyire a sziklától találtam rá Wimmer táskájára. A tengerész gyalogos pillantotta volna meg először, aligha nem elsírta volna magát. Az annyira állított táska ugyanis csak nyomaiban volt táskának tekinthető. Olyasféle állapotban leledzett, mint az a szőrcsomó, amely az egérről megmarad, ha a bagoly kihányja. Kiütött a veríték a homlokomon, ha csak rágondoltam, mi minden történhetett volna a tartalmával. Wimmer táska azonban lényegét tekintve túlélte a megpróbáltatásokat. Sem kinyitni nem tudták, sem feltörni. Erős acélváza azt is megakadályozta, hogy deformálódjék vagy kiukadjon. A legnagyobb baj azonban az volt, hogy a tetején majmok ültek, legalább 5 óriásra dagadt pávián. Tisztes távolságban megálltam velük szemben, és megpróbáltam elzavarni őket. Az egyik leugrott és bemenekült a sűrűbe, a másik 4 azonban a helyén maradt, és megpróbálta elkapni a bot végét. Ekkor azzal próbálkoztam, hogy mélyen a szemükbe néztem. Rácskumár színyi barátomtól tanultam, hogy az állat néha megrémül az ember tekintetétől. A baj csak az volt, hogy nem is olyan könnyű egyszerre 4 szempárral farkas szemet nézni. Néztem, néztem, s a vége az lett, hogy majdnem én szédültem el. Gonosz sárga szemüket az enyémbe furták, s ha nekem lett volna bőröndöm, és ők akarták volna elvenni, alig hanem ellenkezés nélkül odaadom nekik. Csak hogy a bőrönd az ő birtokukban volt, és nekem volt rá szükségem, sőt, nem csak nekem, hanem a többieknek is. A pálma ágak suttogtak, ingadoztak a fejem fölött. A majmok annak rendje és módja szerint bekerítettek. Úgy határoztam, hogy a legjobb védekezés a támadás. Ordítottam egy óriásit, és a táskán örködő páviánokra támadtam. A legnagyobb és legkövérebb megpróbálta elmarkolni a botot, de csak annyit ért el vele, hogy óriásit csaptam a kezére. Felvisított egészen emberi visítással. Visítása egyben jeladás is lehetett, hát a többiek a táska tetejéről, a fák ágairól és a bokrok közül egyszerre vetették rám magukat. A következő néhány másodpercről alig ha tudnék számot adni. Az undor talán még a halálfélelemnél is jobban megviselt. Éreztem, hogy éles fogak harapnak a vállamba, csak az utolsó pillanatban sikerült eltolnom magamtól egy fejet, amely arra törekedett, hogy elharapja nyaki ütveremet. Ekkor már a földön feküdtem. A majmok tébolyultan ugráltak rajtam, tépték Wang Ping csodálatos sejem kimonóját, s alig ha nem, szét is szaggattak volna, ha... Természetesen. Nem adtam olcsón az életem. Ütöttem, rúgtam, sőt, haraptam is őket. Közben ordítottam, ahogy a számon kifért. Tébolyult tekintetek, vicsorgó, sárga foga, éles karmok kavarogtak a szemem előtt. Fülemet szaggatta megállás nélküli vad visongás. Küzdöttem, ahogy erőmből telt. Aztán egyszerre csak villámcsapásként ért a felismerés, hogy nincs tovább. Egyszerűen nem menekülhetek. A 10-20 kilós, jól megtermett majmok légiója ellen olyan kilátástalan a harc, főleg fegyver nélkül, mint a földrengést akarnék puszta kézzel megfékezni. Nem számoltam az időt. Arra gondolni sem lehetett, hogy az órámra nézek, nem is volt miért, de nem múlhatott el sok idő, talán csak egy-két perc. Amikor végérvényesen kifulladtam, már csak arra maradt erőm, hogy a fejemet védjem. Titkon talán abban bíztam, hogy a majmok megelégelik a harcot, s miután ellátták a bajomat, magamra hagynak. Hogy végül is mit tettek volna, nem tudom. Nem biztos, hogy megelégedtek volna egyszerű elagyabudjálásommal. Hason feküdtem, s a nyakamat védtem. Egyre lassabban rúgdalóztam, majd egészen abba is hagytam, amikor rájöttem, hogy csak a földet rúgdosom. Ütöttem néhányat, bele a vakvilágba, de csak a híg levegő érte az öklöm. Lassan, óvatosan nyitottam ki a szemem, és a hátamra fordultam. Az erdő összeborult felettem. Zöld ágakat láttam, óriási leveleket, és egy kíváncsi pirosfejű madarat, amint rám bámult. Kacsintottam neki, mire arisztokratikus gőggel felemelt a fejét, úgy tett, mint aki figyelemre sem méltat. Felültem, és bátortalanul körülnéztem. Az ágak nem mozogtak. A majmok vagy végérvényesen eltűntek, vagy mozdulatlanná dermedve lapultak a fák magasában. Nem akartam elhinni, hogy megszabadultam tőlük. Aztán észrevettem egy kövér pávián hulláját, amely közvetlenül mellettem feküdt. Nem értettem, hogy mit tehettem vele, hiszen csak arra emlékeztem, hogy az orrát akartam letépni, de az sem sikerült. Szédelegve felálltam, és a hátára fordítottam. Tényleg megvolt az orra. Körül pislantottam, és hamarjában három másik pávián tetemet számoltam meg a bokrok között. Valamennyien a nagyok és a legveszélyesebbek közül valók voltak. Egyszerűen nem értettem a dolgot. Kizártnak tartottam, hogy én öltem volna meg őket. Vagy mégis? Lehet, hogy egy-egy kemény ökölcsapás végzett volna velük. Nem voltam ugyan majom szakértő, de nem tartottam valószínűnek, hogy egy ekkora állat csak úgy beledögöljék egy-két ökölcsapásba. Még egyszer megfordítottam a pávián, most már a hasára. Aztán egyszerre megértettem mindent. Felkiáltottam, és fejjel berepültem egy bokor alá. Csak akkor nyugodtam meg, amikor úgy éreztem, hogy tökéletes fedezékben vagyok. A pávián nem én öltem meg. Nem az ökölcsapásomtól múlt ki, egészen biztos lehettem benne. Furcsa, rakétaszerű lövedék végzett vele, amilyet a mafiózóba lőttek, vagy később a takaromba, a repülőgép mellett. Egy titokzatos fegyverből, amelyről fogalmam sem volt, hogy milyen lehet. Ki tudja, meddig feküdhettem a bokor alatt, szívem egyre inkább lassuló zakatolását hallgatva. A táska ott hevert a közelemben. A majmoknak se híre, se hamva. Órámra pillantottam, vártam 5 percig, aztán úgy határoztam, hogy körülnézek a terepen. Megmozdultam. Bárcsak ne tettem volna. Kimonóm ketté vált, mint a legújabb divat szerint két félből rakták volna össze. Lábam pokolian viszketett. Karomról lecsúszott a sejem, végig pillantottam magamon, és az álmélkodástól szinte